augusztusban szeretet ünneplő testvéreim, ma a nyugati kereszténység Krisztus föltámadásának diadal ünnepét őri. Diadal ünnep, mert valóban a húsvét a legnagyobb ünnepünk, ahogy a Szentmise elején fogalmaztam, a hitnek az ünnepe. És én a föltámadás ünnepén, a keresztény világ legnagyobb ünnepén, a hitnek az ünnepén, ebben a mai elmérkedésemben kedves testvéreimet lélekben visszahívom a Golgotára. Nem akarok ünneprontó lenni, de vallom azt szent meggyőződéssel, hogy a Golgotán történtek nélkül, a Golgotán elhangzott szavak megértése nélkül nem tudjuk teljes mélységében fölfogni, megérteni, de legfőképpen életté váltani húsvét üzenetét. Ugyanis a föltámadás a Golgotán elhangzott szavakat életalakító üzenetté léptette elő. És hogy mennyire így igaz, ha megnyitjuk a szívünket, a lelkünket az elmélkedés során, akkor egészen biztos, hogy mindannyian el fogunk érkezni ehhez a fölismeréshez. Az evangéliumok tanúsága szerint üdvözítőnk ott a Golgotán 7 olyan mondatot mondott, amelyet az evangélisták megjegyeztek, átörökítettek a mi számunkra, és ebben a 7 mondatban, vagy ahogy klasszikusan szokták mondani, Krisztus 7 szava a kereszten, zenemű is született ezzel kapcsolatban, bizonyára tudják, a Haydn csodálatos művét például. Ezek olyan szavak, amelyek a föltámadásban nyertek hitelt, a föltámadásban teljesedtek be, és a föltámadás valóságából visszafele pillantva mindannyiunk számára kötelező életprogram. Olyan kötelező életprogram, melynek a megvalósítása nélkül nem létezik keresztény élet. És vágjunk is bele. Az evangélisták elsőként Lukács 23. fejezetében a következő jézusi mondatot örökítették meg a Golgotán. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az a döbbenet ebben a mondatban, drága jó ünneplő testvére, hogy az áldozat, a megkínzott, meggyötölt Krisztus imádkozik hóhéraiért. Kínzói számára mentséget keres. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Jézus valójában ezzel az imájával megmutatta azt, hogy mit is jelent az ellenség szeretet. Sőt, rámutatott arra, hogy egész föld életében semmi olyat nem tanított, amit ő a szónak legszentebb értelmében meg nem élt volna. Tehát Jézusnál ez nem szájöblögetés, ezek nem üres szavak, amikor azt mondta, hogy meg kell bocsátani egymásnak, amikor szeretnünk el egymást, akkor is, ha a másik nem méltó a mi szeretetünkre. Éppen a Golgotán, amikor gyilkosainak mentséget akar keresni, és az atyát kéri, hogy bocsásson meg nekik, akkor mutat rá ezek szavaknak a hitelére. És valójában itt kezdődik a keresztény, amikor zsebe tudja vágni a sértéseket, a megbántásokat, amikor nem vezet ezekről lajstromot, minduntalan nem hánytorgatja föl, hanem arra gondol, hogy hát így látja a másik. Mert valószínű, hogy Jézus kínzói közt is mindenkinek más volt a szívében és a lelkében. A római légióban szolgáló szírzsoldos egy büdös zsidót látott, akit nagyon kell ütni, akit meg kell kínozni. A főpapok egy káromkodó embert láttak, aki Istenné merte tenni magát. A római katona más látott, tehát mindenki más látott benne. És Jézus mély alázattal élve azt, amit tanított, életté váltva tanítását azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Most nekem, aki ma megünneplem a föltámadás örömét, a föltámadás ünnepét, aki hiszem és vallom, hogy Krisztus valóban föltámadt, és engem, hallottuk az olvasmányban Péter szavait, tanúságot tenni küldött, nekem az a kötelességem, hogy ezt a Jézusi igazságot a föltámadásban beigazolódottként életté váltsam. Kezdjem el szeretni még ellenségeimet is. A második Jézusi mondat, amit Szent János evangélista örökít meg, így hangzik. Asszony, nézd ő a te fiad, nézd ő a te anyád. Ismerős a golgotai jelenet, Jézus vonaglik, haldoklik a kereszten, és a kereszt alatt ott áll édesanyja, és ott áll a szeretett tanítvány. Jézus egymásra bízza őket, édesanyjára Jánost, és Jánosra édesanyját. De olyan döbbenetes, kedves testvérek, és ezt nagyon, de nagyon a lelkünkbe kellene, hogy írnunk, hogy Mária nem sütkérezik ott fiának napos napjaiban, de Mária mindig ott van, amikor szükség van rá. És üdvösség történetünknek a legnagyobb eseményeinél a szűzanya jelen van. A fogantatás az ő méhében történik, ő mond igent az Istennek. Ő hozza világra, az ő méhének a szent laboratóriumában formálódik Krisztusnak emberi élete. Ott van a Golgotán, de ott van az egyház születésekor is, amikor pünköskor Krisztus elküldi a szent lelket. Ez olyan világosan jelzi mindannyiunk számára, hogy egyház csak ott van, ahol Mária jelen van. A szűzanya jelenléte nélkül nem beszélünk egyházról. Mert amiként ő világra hozta a mi megváltónkat, Jézus Krisztust, ugyanúgy bábáskodott az egyház születésénél is. De ennek a jelenetnek van egy másik oldala is, ami azt jelenti, és arra hívja fel a figyelmünket, hogy figyeljünk oda egymásra. Egy családon belül az apa a gyermekeire, az anya a gyermekeire, a gyermek a szüleire, a testvér a testvérre, az egyházban pedig az egyháztag a másik tagra. Jézus erre is példát adott, az egymásra figyelésre. És ha nekem Mária az édesanyám, akkor tudnom kell azt, hogy majd ott fog állni az én keresztem alatt is, amikor majd én vívom az élet-halál harcát, és ha jött áll a keresztem alatt, akkor nem árvaként, nem kultusként távozok ebből a földből, hanem olyan valakiként, aki az édesanyjának, égi édesanyjának a kötényébe hajtja le haldokló fejét. A harmadik jelenet, amelyet Máté és Márk is megörökített a két evangélista, így hangzik. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Eloi, Eloi, lama sabachthani, arám nyelven. Azt tanultuk a hittanórán egészen kiskorunkban, és újra elmondjuk, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Amikor emberré lett, akkor magára vett mindent, ami velünk emberekkel megtörténhet. És hányszor megtörténik velünk emberekkel az, hogy úgy érezzük, hogy még az Isten is magára hagyott bennünket. Úgy érezzük, hogy beborult fölöttünk az ég, és nem látunk előre, nincs vigaszunk. Úgy gondoljuk, hogy az Isten is magunkra hagyott bennünket. Most attól függetlenül, hogy Jézus éppen a 22. Zsoltárt imádkozta, azokban az órákban, hisz ő egész életében imádkozó ember volt, és vittett volna a Golgotán is a kereszten haldokolva, mint imádkozott, attól függetlenül annak is jele ezek a szavak, hogy ő elment a szenvedésben el addig, hogy még az atyától való magára hagyatságot is átélte. És kedves testvérek, akárhányszor mi is úgy érezzük, gondoljunk arra, hogy Krisztus ezt már átélte, és amiként Krisztusnál is az Atya végül is megszólal, és nem ebben a reménytelenségben kell lelételnie a létből, ugye a mi életünkben is, ha ezeken a sötét órákon átmegyünk, előbb-utóbb földerül az ég, és előbb-utóbb észre fogjuk venni azt, hogy a mi Istenünk gondviselő Úr, gondviselő Atya. És sok esetben éppen akkor törődik velünk a legjobban, amikor azt gondoljuk, hogy magunkra hagyott. Csak valami folytán, valami érzékszervünk nem működik, és nem érzékeljük az ő atyai jelenlétét. De itt segít a hit, az élő eleven hit, amikor ezt tudom, átélte Krisztus is a magára hagyottságot, ha én is átélem, és vele együtt élem át, az akkor az én életemben is meghozza a maga gyümölcsét. A negyedik jelenet, ezt Lukács örökíti meg, a két latorral történő párbeszéd, és annak a végeredménye, amikor azt mondja Krisztus, még ma velem leszel a paradicsomban. Ismerős a történet, a fölfeszített gonosztevők közül az egyik szidalmazza, csodát akar kiprovokálni, ha te vagy Isten fia, szállj le a keresztről, ments meg minket is. A másik pedig rászól, te ugyanazt a büntetést szenvedett, de ő áttatlan, Jézus, emlékezzél meg rólam, ha országodba jutsz. És kedves testvérek, talán nem is sejtjük, hogy milyen mély, mennyire keresztény és mennyire emberi üzenete van ennek a jelenetnek. Éppen a jobblatornak a példája bizonyítja azt, hogy senkire fölött nem törhetünk párcát. Senkiről soha ki nem mondhatjuk, hogy ő már befejezte, ő már nem fog megváltozni, ő már nem fog jobbá lenni, vele már az Isten sem tud mit kezdeni. Mert a mi Istenünk a füstölgő mézsbelet nem újtja ki, a megroppant nádat nem töri el, a mi Istenünk, ha valaki életének elhibázott roncsain összekulcsolja a kezét és rátekint, és azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekem, azzal már mindent helyrehozott. Ilyen döbbenetes, mély üzenet, nincs véglegesen elrontott élet. Hányszor és hányszor úgy gondoljuk, hogy úgy összekúszáltuk életünknek a szálait, hogy abból már nem tudunk, mint amikor a pók bele gabajodik a saját hálójába. Ne adjuk fel soha, testvérek, mert nincsen elveszett élet. Ez a húsvéti Krisztusnak az üzenete. Akár mikor, akárhol újra kezdhetem. Csak hittel és alázattal kell beismernem azt, hogy hol hibáztam el. Az ötödik golgotai mondat így hangzott, beteljesedett. Azt mondják a tanatológusok, ez a halállal foglalkozó tudomány, és híres magyar származású szakemberünk van Kunt Ernő személyében, azt mondják a tanatológusok, hogy a haldokló, ha tiszta elmével távozik a létből, élete utolsó pillanataiban olyan filmszerűen még egyszer végig pörgeti az életét. És aztán következik a halál. Az a halál, amire egy egyszerű szólásmondás érvényes, minden fa arra dől, amerre hajlik. Ha valaki Istentől távol érte az életét, akár öntudatlanul is káromkodik abban a percben, aki pedig Istennel érte, az imákat mormol, 36 évi papsággal a hátam mögött. Tanúként merem ezt állítani, mert sokszor átéltem ezt. Voltam ilyen jeleneteknek a személyis fültanúja. Azt mondja a mi Úrunk Jézus Krisztus, hogy beteljesedett. Nagyon mély értelmű szavak. Beteljesedett mindaz, amit róla az Ószövetségi Szentírásban megírtak. És ez azt jelenti, hogy számunkra az Ószövetség Szentírás, Isten szava. Beteljesedett a szenvedés, kiitta a kelyhet, amelyet ki kellett innia a mi megváltásunkért. Irántunk való szeretete is beteljesedett, senkinek sincsen nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. És a megváltás is beteljesedett. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, ki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézusnak ebben a rövid kis tőmondatában, ami egy szó beteljesedett, mindez benne van. Vége az Ószövetségnek, az ő vérében megkötetett az új szövetség. És aki az ő kezét fogja, aki az ő életét éli, annak az életében is mindez beteljesedik. És maradt, kedves testvéreim, még kettő, a hatodik, amelyet szintén János örökített meg, a szomjuhozom. A vérveszteség, az izzadás kínzó szomjúságot okozhatott Krisztusnál. Amikor kimondja ezeket a szavakat, akkor a katonák izsópot tűznek láncsára, és ilyen ecettel kevert bort akarnak adni. A másik leírásban epével kevert bort, ami kábítószernek számított abban a korban, de Krisztus nem fogadja el. Utolsó verítékéig, utolsó leheletéig ki akarta üríteni a poharat. Júlia testvér, aki itt élt közöttünk sokáig, és akinek a koporsójánál beszélhettem itt a temetőnkbe is, közel 20 éven keresztül volt Márton Áron püspök úrnak a mindenese, ápolója. Ő mesélte el, nem csak nekem, másoknak is, hogy az orvosok tanácsára valamivel belekeverték a püspök úrnak ezt a bizonyos gyógyszert, hogy ne szenvedjen annyira. És a püspök úr észrevette, hogy valami nincs rendben, és azt mondta Júlia testvérnek, ez még egyszer ne forduljon elő. Én népemért szenvedni akarok. Tudatosan, s vajon kitől tanulta Márton Áron ezt? A Krisztustól, aki ugyan szomjúhozott, aki ugyan szenvedett, de tudatosan utolsó leheleteig mindent vállalt, mert ez hozzátartozott a megváltás nagy művéhez. Én is így tudok szenvedni, hogy valamiért, akkor egészen biztos, hogy úgy az önmagam számára, mint szeretteim számára is üdvösséges órákat tudok szerezni ezáltal. És Lukács evangélista írja le a legutolsót, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Visszaemlékeznek, az első mondatban szólt az Atyához, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Most másodszor szóra szólítja az Atyát. Először közben járt gyilkosaiért, most a fiú szava szól, de ez már nem az elhajadottság, hanem a győzelemnek a mondata. És valójában erre vagyunk hívatva mi mindannyian keresztények, hogy életünk alkonyán egy öntudatos gesztussal mondjuk azt, hogy Atyám, a te kezedbe teszem az életemet, a lelkemet. A te irgalmas kezedbe, a te megbocsátó, a te szerető kezedbe. Mert ha ezt így tesszük, akkor egészen biztos, hogy ugyanaz lesz a sorsunk, mint a föltámad Krisztusnak. A föltámadás, az üdvösség és az örök élet. Úgyhogy a szeretet ünneplő testvéreim, azt az embert nevezzük hívő keresztény embernek, aki hisz a föltámadásban. És aki hisz a föltámadásban, annak Krisztus hét szava végrendelet. Végrehajtásra váró, kötelező erejű felszólítás. Nem ügyvédek fogják ellenőrizni a végrehajtását, hanem maga a föltámadott. Az, aki azt mondja, éj szerintük, hogy részesülj a föltámadásban. Ez a végrendelet valójában keresztény életünknek, a lelki életnek a Magna Chartája, az egyszer egye, az alapnormája. Aki ezeknek a mentén szervezi meg az életét, az élete alkonyán egészen biztos a föltámadott üdvözítővel fog találkozni. Ezért nagyon fontos, most még egyszer összefoglalom, és azzal be is fejezem. Legyünk megbocsátani tudó keresztények. Legyünk szeretteinkre odafigyelő, máriás lelkületű emberek. Legyünk a sötét napokban, minden nyomorúságunkban Istenhez forduló alázatos lények. Legyünk bűneinket megvalló, múltunkat fölvállaló rokonai a jobblatornak. Nincs elveszett élet üzeni nekünk. Legyünk akaratunknak meghalni tudó emberek, hogy életünkben az Isten akarata jusson érvényre. Legyünk e világi szomjúságainkat megtagadó Istenre, az élő Istenre szomjazó emberek. És életünket már most és végóránkon Isten kezébe helyező, hívő, keresztény emberek. 2019 húsvét ünnepén arra kérem a mindenható Istent, adjon mindannyiunknak bátorságot, Krisztus végrendeletét fölvállalni, annak mentén élni, szervezni az életünket, hogy egykor majd a föltámadt Krisztussal találkozhassunk. Amen.